tapasszal ragasztott be. Ma este ismét kifesti magát, és tovább játszik. Szolyvainak sokszor annyi pénze sincs, hogy megvacsorázzék. Fehér Tatától kér kölcsön. Mégis önérzetes. Ez a szegény, szerencsétlen gyerek pedig, kinek panaszkodnia kellene, dicsekszik. Az életről beszél, ő neki, ki már annyit élt. Tanácsokat ad, oktatja, semmi ellenvetést nem tűrve. Ezek mind hozzáférhetetlenek, mintha mindnyájan szigeten lennének, távol az emberektől, távol az emberi törvényektől. Ha volna oda út, a szigethez, ehhez a biztonsághoz, a festékhez, de nincs oda út. Nem lehet elkomédiázni az életet, nem lehet felöltöztetni. Vannak, akiknek csak a fájdalom marad. A kegyetlen, alaktalan fájdalom, mely semmire sem jó. Semmire sem használható, csak arra, hogy fájjon. Ebbe aztán beleássák magukat. Mindig mélyebben hatolnak bánatukba, mely csak az övék. A vége érhetetlen tárnába, a sötét bányába, mely végül összeomlik fölöttük, és akkor ott maradnak, nincs mentség. Ákos nem tudott figyelni fiatal barátjára, ki már mindenféle zavaros dolgokat fecsegett a szenvedés örökkévaló dicső voltáról, meg részletesen beszélt verseiről, azokról, amelyeket eddig írt, és azokról is, melyeket ezután ír majd. Folyton ezt ismételte. Dolgozni kell. Dolgozni kell. Ő pedig elkapta a szót. Dolgozni kell, fiam. A munka. Csak a munka. Nincs szebb, mint a munka. Íjas elhallgatott. Látta, hogy két malomban őrölnek, nem értik őt. De hálából, hogy eddig figyeltek rá, az asszony mellé ment. Vele kezdett foglalkozni. Pacsirta nem jött még meg? Kérdezte. Vajka Iné összerezzent. Furcsa volt, váratlan egyszerre ez a kérdés. 5 nap óta, hogy nincs itt, először említette valaki, mégpedig a becéző nevén. Nem, mondta, péntekre várjuk. Képzelem, mennyire hiányzik. Végtelenül, mondta az asszony, de itthon agyon dolgozta magát, kiküldtük a pusztára pihenni. Pihenni. Szólt apa, ki gépiesen ismételte az utolsó szót, melyet hallott, mint rendesen, mikor idegeskedett, és hangjával akarta elnémítani gondolatait. Íjas ezt észrevette. Az öreg úr arcába tekintett, mint előbb Ákos az ő arcába, és most annyira megszánta őt, hogy szíve összefacsarodott. A fájdalom micsoda mély. Ásatag rétegeit bolygatta meg pár szava. Miklós nem hagyta abba munkáját, tovább érdeklődött, tovább kutatott. Az asszony örült a figyelemnek, noha nem egészen tudta, mi lehet az oka. Odafordult a fiatalemberhez. Maguk nem ismerik egymást, Miklós? Nem, még nem volt szerencsém, azaz párszor láttam, a Mária egyletben, egy gyűlésen, nagyon buzgó. Ó, nagyon szorgalmas. És önökkel, mikor sétálnak erre kifelé, mindig középütt megy. Igen, igen. Milyen egyszerű és jó indulatú. Áldott lélek, mondta az asszony, szemét az égre emelve. Kedves és finom teremtés lehet, különb, mint az itteni lányok. Oh, ha ezt hallaná, Pacsirta, sóhajtott anya. Mennyire örülne, és mennyire örülne, ha személyesen megismerné magát. Ő is szereti a szép verseket. Van egy könyve, ugye, apa? Abba beleírja a szép verseket. Ákos botjával a falakat kopogtatta, hogy zajt csináljon, mert belül hangokat hallott, erősebbeket, mint a beszélőkéi. Azokat óhajtotta elhallgattatni. Íjas tovább beszélt, és részletekbe bocsátkozva kikérdezte az asszonyt Pacsirta szokásairól, erről, arról, néha olyan pontos kérdéseket téve, mint Gál doktor, mikor beteghez hívják. Majd képet rajzolt róla, mely talált. Pacsirtával, mióta élt, kevesen foglalkoztak ennyit, íj melegséggel, íj jóságosan. Nem mondta azt, hogy szép, azt sem, hogy nem csúnya, nem hazudott, de a kettő közt mozogva megkerülte a veszedelmes pontot. Más irányba csapott, fölfelé, utat nyitva a megbékélésnek, és az asszony lelkében, ki mohón hallgatta őt, homályos reménység éledezett, olyan sejtelem, hogy nem ismerte magának bevallani. Igazán jöjjön el egyszer, ha lesz ideje, Miklós, látogasson meg bennünket. Bátor leszek, mondta Íjas. A Vajkai ház elé értek. Elkísérte őket egy fiatal ember. Ez sem igen történt meg velük, csak épp most. Ákos kezet fogott vele. Köszönjük, Miklós öcsém. Szólt és sietett befelé. Becsapódott mögöttük a vaskapu. Miklós a rácson át a kertbe nézett. Csönd volt itt is és magány. Az üveggömböket figyelte. A pázsiton a kőtörpét, mely örködni látszott. Meg egy napraforgó lecsüggesztette fejét a sötétedő éjszakában, mint egy vakon, keresve a földön a napot, melyet bámulni szokott. A napot, melyet most nem talált sehol. Belülről a lakásból motozást hallott, az öregek nyugodni tértek. Miklós biztosan látta maga előtt a nyomorult szobákat is, melyek sarkaiban söpretlen szemét gyanánt hever a szenvedés, életek piszka, évek során át fölhalmozott fájdalom. Lehúnyt a szemét, és magába szívta a kert keserű illatát. Ilyenkor dolgozott. Sokáig áldogált a kapu előtt, oly türelemmel, mint egy szerelmes, ki vár valakit. De nem várt ő senkit. Nem volt ő szerelmes sem, nem volt ő földi szerelmes, hanem isteni szerelmes volt, ki megért valakit. Magába ölel egy életet, mesztelenre vetkőztetve hústól, testtől, és átérzi, mintha az övé volna. Ebből a legnagyobb fájdalomból születik majd a legnagyobb öröm, hogy minket is megértenek egyszer, és a többi idegen emberek is úgy fogadják szavunkat, életünket, mintha az övék volna. Az, amit hallott apjáról, fogékonnyá tette mások szenvedésére is. Eddig azt hitte, hogy semmi köze sincs azokhoz, kik körötte élnek, környeihez, részeges szúnyoghoz, szójvaihoz, a rossz ripacshoz, Dobához, ki folyton hallgat, meg szegény Pacsirtához. Igaz, első látásra érdektelenek mind, torzak és görbék, lelkük befelé kunkorodik. Nincs tragédiájuk, mert itt el sem kezdődhetnek a tragédiák. De milyen mélyek, mennyire atyafiai mind, milyen hasonlatosak hozzá. Ha egyszer elkiáltja ezt, nagyot kiált. Csak hozzájuk van köze. Ezt a tanulságot vitte magával. Keményebben, biztosabban lépdelt, hogy befelé indult a Petőfi utcán. Az a vers, melyet fejében hordozott, rossz volt, nem is törő